Hocam daha önce bir pek güzel şey yalı yanarız geldik. Hocam, egyetlerdiğim nem első sorban valami formális, nagy előadást meghallgatva, hanem egy tartalmas értékek mentén történő együttlét. Elsősorban az, hogy nem csak, hogy valami sértetlenül megőrzött út értéket magunkba emeljük, hanem annyi sokkal több egyfajta dinamikával, hogy a jelen életünkben egyénileg is, közösségileg is azok az értékek, amelyeket előhozunk, azok hagyjuk, hogy formáljanak, egyengessék az utat lélektől lélekig, és formáljanak bennünket. Tehát a beszélgetés is része az együttlét. Márai Sándorról, ha az ember bejöti a Google-ba nevét, akkor ugye hát a számláló pillanatok alatt nem is tudom, 6 vagy 7 helyi értéket kidob, szóval elég sok forrást találunk az interneten, szinte valamennyi műve, valamilyen formában fönt van, elemzései az egyes műveinek. Itt mai estéken azt gondoltam, hogy indítsuk el egy előadással, Mennyből az angyal című versének az előadásával, Csurka Lászlónak a segítségével reflektáljuk rá. Nagyon sok formában megtalálható a YouTube-on ez a vers. Csurka Lászlóit úgy láttam, hogy eléggé visszafogott és talán nagyon hasonlíthat ahhoz, ahogy Márai Sándor a maga férfias előadásában megjelenített.
Mennyből az angyal megsietve, az üszkös magyar Budapesten. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, nincsen forrás, nincsen aranydéva a fákon, semmi, csak far, ergés, és. Mondd meg nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából. Mondja, mit ért a csodáról? Csattogt a szaporán a szárnyad, a lepő is uhat, mert nagyon várnak. És ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világon, meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejem, papír, zizzen, ajándék, dölcs szó, foga, okos szándék, csillagszóról villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világcsodája, egy szegény nép karácsonyfáján csendes ében égni kezdett, és sokan vettek most keresztet. És a földrészek népen nézi, az egyik érti, a másik nem érti, fejük csóválják, sok-soknak imádkoznak, vagy iszonyodnak, mert vásolók a fán, nem cukorkán. Népe Krisztus, majd is elmegy a sok ember előtte, a katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, belemártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s aki gyötörte, merte, szitta, testítette, s mérét itta. Csak álmáról sok ember, zorgulsz fel, senki nem ősen szólál, nem is látom. Nézd, mint Krisztus a keresztül. Különös ez a karácsonyfa, angyal hozta, vagy ördög hozta, akik köttösére kockát tettek, nem is tudják, mi cselekszenek, csak borratják, nyílnak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép fogok most a fákon. A világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról. Az állam férfi parentája, megáldja a szentséges pápa, és minden nemű népek vettek érdiket, mi végre kellett. Miért nem múlt ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végén? Miért, hogy pedig ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az én. Mindig új élet lesz a mérve. Találkoztak ők már néhányszor a gyermek a szamára pásztor, a dalokban, a jászló mellett, hogy elment ellent. A csodát most is ők vigyázzák. Leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal. Van nektek.
A következő, szintén fölmelegítő akció csodának a hozzájárulása a mai esténkhez. Talán nem mindenki tudja, hogy Márai Sándor műveinek a kiadási joga az nála van. Nagyon sok könyv kiadásában közreműködött, és sok személyes emléke is van. Hát ezekből egy sokat rákonyítani. Hogy jobb neked így, odadom, vagy honnan olvasol? Így.
Ez egy kis rövid írás, amit gyorsan összekapta. A múlt évszázad talán a legnagyobb magyar írója, már egy 18 éves korában felfigyeltek tehetségére az akkori irodalmi, az egyéb külföldre távozott. Én először akkor találkoztam vele, amikor apósom Vörösvári István kiadta az elősítását, a magyar és nemzetközi politikai helyzetet és más szerkesztőségben bizony sok értékes könyvet készített. Magam részéről nagyon büszke vagyok arra, hogy a legtöbbet én töltöttem. Legalább 40 könyvet készítettünk, mindegyiknek megvan a maga története, melyeket a cseh, de sajnos most nincs rá időből kitérünk a történetre. Kivek között van például az eredeti Mincenti Porti emlékirataim és sok más történet. Ebből a sorban szépen beillett Márai Sándor irodalma. Megtiltotta, hogy vasárnap délután telefonáljunk. A hosszú telefonhívások alatt idénk nagyon elfoglalt volt, magyar kolbászokat, szalámit és bejtőt csomagolt volna részére, mert Máraiék nagyon hálásak voltak erre a kis barátságra. Magyar ízek régen elfelejtett időket varázsoltak. Utolsó Márai munkám, a Karenek műve című kéne, a mester átdolgozott a 6-5-es révai kiadást. Hosszú javította a már kiszedett oldalakat. Én törtelés után nyomásra készítettem a könyveket megtartással, mert nem akartok letni a nagy írót a könyvadni. A nagy karácsonyi nyomda volt az egyetlen személy, aki a fölnyomtatás technikai volt. Talán és irénk azonban elutazott az író fejedelemhez. John később elmondta, amikor Márai meglátta alapány is kiadást. Akkor még nem tudtuk, hogy ez az utolsó könyve is. Néhány hónapra rá elköltözött tőlünk olyan helyen, ahol akkor István azonnal átutazott Floridából San Diegóba, megszervezte legigazabb barátja temetését, összegyűjtötte az irodalmi hagyatékot, mert arra már egy kérte fel. Pontokból aztán én vittem haza Magyarországra négy kilógépét, a lyukas kalapját, botját, igazolványait és minden. Budapesten ezeket a Petőfi Irodalmi Múzeumban helyeztem. Kérmélyítettem a Kliketik-Klik írógépét, melyet a világhelyen a világhírű műveit írtam. Régi Underwood modell volt, néha a Petőfi kalapácsai összeakadtak, de írógép volt. Ezt emlékeztett egy kis történetre. Amikor a napon dolgoztam, főleg a 80-89, Márai látása erősen megromlott, és még a felé rossz helyről indult. Egy gombbal odébb, mint amikor például azt írta, hogy magyar, úgy jött ki, mint a tesztő SHUST. Láttam egy papírszalagot, mely a korábbi betűk helyes pozíciója volt, és hopplá, visszakadtam a magyar szót. Ami talán még nehezebb volt, hogy már egy többször elhatározta, hogy mint írta, és a napról kézzel kell írni, mert az irodalom történt, majd csak abban volt, hogy rajta kívül nagyon kevesek tudták elolvasni Macska Szomorását. Sokszor napokig gondolt dolgoztam azon, hogy megtegyük egy bejegyzés vagy egy mondatot. Illetve később a napról kéziratát is visszavittem a múzeumban. Megkezdett több már egy könyvet kiadtak, és rájuk biztam a napról teljes eredeti kéziratából, hogy akkor már megjelent. 1940, nagyon sok munka van hátra, mint pedig kitűnő szakemberek dolgoznak rajta. Máté Sándor halála után majdnem rögtön történt az ünnepélyes rendszerváltás, mely lassan indult a munka, mert a több mint 40 évig tartó kommunista nevelés sikeres fogaloknak fogalmuk sem volt Máté Sándor. Ellenére könyvei kezdtek megjelenni és fogyni, könyvek kire eljutott szerte a világba, Olasz Adelphi kiadó megszerezte a jogot néhány, a francia nyelven is megjelent néhány könyv, majd ezt követ. Adelphi kiadó, aki az én ügynököm a nemzetközi, mely könyv a legismertebb német heti magazinban, nem pontosan, mert az adatok már vagy egy évesen, Jertjákat 40 kiadó adta ki. Olgár Valomásaik 15 kiadó. Bálás Dudán 13 kiadó. Szóval és 36 nyelven. Nos, már pedig nem érte meg ezt a fenomenális sikert, a siker azonban tovább él, alig múlik el néhány. Van természetesen a magyar olvasóközönség is, akik sorba állva a művei megjelentek CD-lemezeken, televízióban, függlendező partjónak a filmjókért. Hán a CD átadta a Sipos produkciót, a gyertyákat, stb. Tovább egyetemek kérnek engedélyt, hogy közölhessék, elmondhassák a híres Mennyitola Angyal című első ásverseket, melyek legtöbbét Márai, amik a teneszerző Stockholmban megzenésített több már. Ilyen a sors. Sokszor a nagy emberek meghalnak, mielőtt a világtudomás szeret. Ilyen író Márai Sándor is, ismerve ő, felhők fele, látosan vitatkozik barátaival, szeretett nyelvének kis nyilvánzal. Rendszések vagyunk, hogy élvezhetjük a szeri, mindenhol olvassák már honfitársunk művei.
Feladok még egy kicsit a mikrofonnal, mert még szeretnék kérni, hogy mondjál. Meglepő az, hogy először hallottam, hogy gépel és elküldi a készületet, és elettél, hogy nem olvastál el, amit leírt. Egy érdekes adalék hozzá. Amiről szeretném megkérni, hogy egy pár szót mondjál, hogy a írásával kapcsolatban, hogy ugyanis Budapesten lakott, hogy volt is laktak, és akkor volt egy külön lakás, mi volt a funkciója?
Igen, hát ez egy kis része az ő életének. Ezt onnan tudom, hogy apósa Vörösvári István, amikor megnősült a 30-as évek végén, beköltözött feleségével, Irén asszonnyal, a Zárda utca 26 című. Ez egy modern ház volt, meg még egy lift is volt benne. Azonban csak idő kérdése volt, még észrevették és feltűnt nekik, hogy majdnem minden reggel találkoznak egy ura, aki udvariasan megemeli a kalapját, kezi csókomot köszön, tartózkodóval nem szólt több szót. Nem feltűnt nekik, hogy ez az úr minden nap arra utazik, csak mindig egyedül van. Apósom, aki nem volt éppen nagyon szégyenlő, és megkérdezte tőle, hogy mégis ki jött, miért van itt, mit csinál itt. Hát az illető bemutatkozott, Máté Sándor vagyok, író, kivettem itt egy kis legényszobát, nem azért, mert nem volna lakásom, hisz a Mikó utcában van nagyon szép lakás. Írni akarok, és koncentrálok, akkor nekem teljes csönd kell, ezért kivettem, égvilágot nem zavar senki, és olyan csönd van, amilyet én akarok. Ez volt az első alkalom, amikor találkoztak, és megvan. 1948-ban, mint a Föld című könyvből is kiderül, elhagyta Magyarországot. Előtte Svájcba ment egy ilyen kongresszusra, onnan, tulajdonképpen onnan lépett le. Egy Sápoly mellett a Poszilikon kivett egy kis lakát, de hát ez már megint másik történet.
Szépen ezt a, nem sok író életében van ez meg, amit most mondtál azzal a budapesti plusz lakással kapcsolatban, ezért gondoltam, ez érdekes, hogy ha elmondod, meghallgatjuk. Bekészítettem egy Márai Sándor életéről és munkásságáról egy 10 perces programot. Remélem, hogy nem olyan furcsán fog megjelenni, mint az előbb csupa látszó. És egyáltalán megjelenik.
tragédia csak a pillanat, mikor döntened kell, megmaradsz a családban és annak nagy sugárkörben táguló változataiban, az osztályban, a világnézetben, a fajtában, vagy így a magadban, és tudod, hogy most már örökre egyedül maradtál. Szabad vagy, de mindenki prédája, és csak te segíthetsz magadnak. 14 éves volt, amikor elszöktem hazulról, aztán már csak látogatóba jártam haza, hivatalos ünnepeken rövid időre. Az idő nagy érzéstelen idő, és néha már úgy tűnt, mintha teljesen begyújult volna a sérültek ihezesen. Fájdalmas élmények sietették azt a lázadási folyamatot, amely 14 éves koromban kitört rajtam, és azóta is tart, ütemesen ismétlődő visszaesésekkel. És tudom azt is, hogy most már így is lesz, ami élek. Nem tartozom senkihez. Nincs egyetlen ember, barát, nő, rokon, akinek társaságát hosszabb ideig bírnám. Nincs olyan emberi közösség, cél, osztály, amelyben el tudok helyezkedni. Szemléletemben, életmódomban, lelki magatartásomban. Hozzád vagyok.
Tehát akkor hallgassuk most Kassé Péternek az előkészített anyagát, akár ott, akár itt, akár oda viszont ezt a mikrofon belőle, nem érdekel. A füves könyvből, az ünnepről szóló részhez fűzött kommentárját. Azért tőle, mert Kecskés Zoltán rászólott Hemmers vissza a mikrofonban, hogy ő fel akarja venni, és azért, mert Jaskó Balázs, hogyha most nem tudod bejön ide, így hangszóló mellett odakon ül, és akkor hallja.
A márai életműve hatalmas. Írói pályája korán kezdődött, és több mint fél évszázadokon átírta, hogy ezt hallottuk.
Hogyha belebeszélsz, nem baj. Már a mikrofonba úgy értem.
Írt regényeket, értekezéseket, drámákat és verseket, és minden műfajban sikeres volt. Márai életművét nem is lehetséges egyetlen ilyen irodalmi délután keretében átfogóan elemezni. Van Márainak egy különleges könyve, a Füves könyv, amely a cserben benne van a tenger alapján, bepillantást nyújt Márai gondolatvilágába, és ilyen emlélteti az író stílusát is. A Füves könyv először 1943-ban jelent meg, és a régi természetes gyógymódokat tartalmazó füves könyvek stílusában íródott. Márai füves könyve azonban a testi gyógyírek helyett a helyes erkölcsi magatartásra vonatkozó 202 életbölcsességszerű tanácsot tartalmaz. Többek között a következőkről. Az élet értékéről, arról, hogyan kell élni és írni az emberi jellemről, a gyirítségről, a barátságról, a nőkről általában, a házasságról és az államról, nagyon szép, a határról és az államról, bocsánat. A fenti filozófikus létkérdések mellett a könyv néhány olyan hétköznapi kérdésről is véleményt mond, mint az öltözködés, vagy a finomra reszelt citromléra megöntözött gyens sárgalépa hirdítő és gyógyító hatás. A Füves könyv annak a tartalmától és tényleges mondani valójától függetlenül is felemelő, olvasó élményt nyújtó, kitűnő magyar prózai alkotás. A Füves könyv 68. számú bejegyzése az ünnepekről szól, és a teljes bejegyzés szövege így hangzik. Az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát, cekéld meg hajad vizes kefével, tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen állítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepélyes. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott ételek, vérpestítő és feledkezés nyújtó italok. És mindenek előtt legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne állítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készül föl rá testben és lélekben. És nem csak a naptárban van piros betűk napja. Az élet elhoz másféle láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj! A teljesség és az összehasonlítás szempontjából a következőben hasonlítsuk össze a szépíró Márai fenti szövegét. Az ünnep tárgykönyvében feltétlen tekintélynek számító két másik szerzőnek az ünnepre való a szövegeinek. A Abraham Joshua Heschel 1954-ben kiadott az ünnep című könyvének néhány ide vonatkozó részlete így hangzik. Isten három különböző szempont alapján jelöli meg a hetedik napot. Pihenéssel, művének megáldásával, és a hetedik nap szentélyavatásával, nyilvánításával. A hetedik nap ezek szerint egy az időben épülő palota, amelyet lélekből, örömből és önmegtartóztatásból építünk. Az ünnep hangulatában a fegyelem az örökké valóság közelségének a jele. Az ünnep ragyogó pompájában valóban az önmegtartóztatásban nyilvánul meg. Isten képének megidézése csak az időben lehetséges, mert az idő az örökké valóságot látheti. Soha nem szabad szem előtt vetíteni, hogy az ünnep nem a felejtés szolgálja, és nem a lélörömök ideje, nem a tűzi játék és a bukfentező bohócok ideje, hanem életünk rendbetételének a lehetősége. Az ünnep az idő összpontosításának, nem pedig az idő elfecsérelésének napja. Az ünnep a legdrágább kincs, amit az emberiség Isten kincstárából ajándékul kapott. Most pedig érezzük Hamvas Béla ünnep és közösség Márai könyvével egy időben, szintén 1943-ban kiadott teljes egészében az ünnepről szóló tanulmányának egyik ide vonatkozó részletét. Az ünnepről általában két mozdalmat emelnek ki. Hogy a hétköznapok értelme itt lakleződik le, hogy a légkör Isten jelenléttel telik meg. De a hétköznap értelme azért nyílik meg, és a légkör azért telik meg isteni jelenléttel, mert az isteni léttel való közösség itt teljesül. Ezt a teljesülést az áldozat teszi lehetővé. Ha áldozat nem lenne, az isteni lét az ember számára le lenne zárva. Az áldozat pedig nem egyéb, mint a külön, egyéni, magányos emberi lény levetése. Amikor az ember egyén, az ember énje megsemmisül, az áldozat percében az út az isteni létben szabaddá válik. Az ünnep a közösség. Az ünnep minden ember közössége abban az isteni létben, ahol az ember csak énjének feláldozása árán juthat el. Minden közösség ünnepi, nincs is más ünnep, csak a közösség. Na, az idézeteknek itt vége. Most a következő saját szülelően. Amint mondottuk, a fentőszavaz hasonlítások nem Márai szövegének a semmiképpen sem Márai szövegének a bírálatát jelenti, hanem kiegészítés és a teljessége miatt idéztem őket. A fenti idézeteket tehát azok összességében kell értelmezni, amint azok kiegészítik egymást. Ne felejtjük el azt sem, hogy Márai füves könyve egy nyitott, kreatív irodalmi alkotás, amelynek közvetlen célja nem a fogalmak hivatalos vagy filozófiai tisztázása, hanem éppen a további gondolkodásra és a tanulásra való serkentés. A szentiek ellenére azonban feltűnik, hogy itt és igen élesen kiütközik, hogy amíg Hessel és Hamvas Béla szövegei az ünnep lényegét, az Istenhez való közelítés és az egyének a közösségben való feloldódásában határozzák meg, addig Márai szövegében sem felső istenséggel azonosítható hatalom, sem a közösség nem szerepel. Márai szövege egyes szám első személyben íródik. A leírásban egyetlen szereplő van, aki egyedül van és egyedül ünnep. Márai szövege ugye majdnem mellékesen megemlíti, hogy az ünneplésben legyen valami a régi rendtartásból, a hetedik napból. De ez a kifejezés sem a teremtő által szenté nyilvánított hetedik, nem a teremtő által a szenté nyilvánított hetedik napra utal, csak annak az emlékére. Márai szövegében a régi rendtartás csak szokás. Netán túlhaladható hagyományt jelent. Tudjuk azonban, hogy a hetedik napot Isten szenté avatta, tehát a hetedik nap megünneplése nem csak szokás, vagy elhagyható üres rendtartás, hanem az Istenhez való közelítésnek a közösség keretein belül megvalósuló formája. Miért hiányzóban a kiütközően a közösség és Isten márainak az ünnepről szóló bejegyzéséből? már egy túlságosan jó író és hatalmas műveltséggel rendelkező a személy, tehát tisztában a kereszténység meghatározó szerepével az európai civilizációban. Mára ezt más helyen többször meg is írja, de a füvestőnkben csak annyit mond, hogy aki jobban tudja, írja maga. Mondottuk, a megoldás szerintem a következőben van. Amint mondottuk, a füveskönyv egy irodalmi alkotás. Azt nem szó szerint, hanem áttételesen, ironikusan kell értelmezni. Lehetséges, hogy ebben a bejegyzésben már a éppen az ünnep igazi értelméről való elméjével is összehasonlító jellegű gondolkodásra készíti az olvasót. A Márainak ez a jelen esetben egyetlen paragráfusában sikerült eléznie, akkor a füveskönyv ma is egy időszerű és ízlető erejű olvasni. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, Péter!
Hadd kérdezem, hogy ki az, aki olvasotta a füveskönyvből már? Ki az, aki elolvasta a füveskönyvet? Ez egy másik kérdés. Hogy én pont ezt az idézetet és ebben a körben is föltettem arra, hogy meg levetítem, hogy hallgatlak, de amikor a héten Péter elküldte, hogy pont ezt választotta ki, és ehhez fűz gondolatokat, akkor lecseréltem egy másikra. Ami most következik a füveskönyvből, az a 179. gyógyító gondolat emberekről, akiknek igazuk van. Mivel itt nem lesz szöveg, egy harc zenével fölirat, ezért ha valaki oldalat ül és szeretné jobban látni, jöjjön előre, és akkor jobban látja. Persze lehet, hogy aki kívülről tudja, és sem szükséges ez neki. Akkor még közben, amíg a technika beindul, hadd kérdezzem, hogy ki az, aki a jelenlévők között a füveskönyvből hozott valami idézetet, és szeretné is aztán valamilyen formában megosztani velük.
Egy ember,
akkor ilyenkor azt szokott lenni, hogy az ember hirtelen megszokott ilyen, de remélem, hogy ez nem követve, és a gyógyító gondolat beindul. Hát amennyi viszonylag ez ennyire. Elég provokatív szöveg.
Igazuk van. Rosszabbak, mint az egykönnyű emberek. mert ezeknek csak egy igazságuk van, és azt akarják, hogy az egész világ ezt az egyetlen igazságot, az ő méltatlan szenvedéseik igazságát szolgálja. Értelmi és érzelmi érdekkel egyáltalán nem lehet közeledni hozzájuk. Meg kell várni, amíg az idő kiszívja a lelkükből az első fájdalom kígyó mérgét. Akkor megnyugodnak. És egy napon ráeszmélnek, hogy ők az igaztalanul üldözöttek és megkínzottak. Igen, ők is felelősek mindazért, ami történt. Mindenki felelős azért, ami történt vele. Akkor igaztal őket, ne előtt.
Köszönjük szépen, Judit. Még a szünet előtt, egy rövid szünet előtt megkérném Gabi nénit, hogy beszéljen egy kicsit arról, hogy hogyan él ő benne Márai Sándor. Nem kell mindent elmondani, de egy 5 percig, hogy jelenítsen meg, mit jelent Márai Sándor az ő.
Hát én legelőször is azzal kezdem, hogy Márai Sándor írt nekem egy levelet. Na nem? Nem arról van itt szó, hogy egyik író a másik írót elismeri, ugye? Hanem az, hogy én csütöttem egy bájtlit, és az Irénke, a Vörösvári Irénke kérésére elküldtem neki karácsonyra. És erre válaszolt nagyon szépen, hogy mennyire hálás, és hogy a magyar karácsonyt visszahozta neki ez az élmény, vagy az én bájkimat ő elhette. Akkor volt, amikor már a felesége meghalt, és egyedül volt. Na most nem, arról szeretnék inkább beszélni, vagyis felolvasni, hogy úgy vettem észre, hogy nem igen volt idáig kiemelve, hogy ő mennyire magyar volt, hogy neki mit jelentett a magyarság. Az igaz, hogy ő külföldi korrespondent, külföldi újságírással foglalkozott, és onnan küldte a jelentéseit haza Berlinből, Párizsból, de ennek ellenére, mikor 47-ben ő kikerült Párizsba, akkor úgy érezte, hogy neki haza kell menni feltétlenül. Ezt a kis verset írta. Csak magyarul érted a szót szeretnek. Pillangó, hattyú, csillag, angyalom, egy nyelven lesz csak több, mint fogadom. És ez a többlet halálos végzetet lett. A világ fénylik, nem vár senki. Kávom iramban miért vártasz hazafelé? A nyelv üzen, és a végzet szólt bele, dajtát karja, ne várjon hiába. Tehát ez mutatja, hogy mennyire magyarnak érezte magát. Én szeretett volna otthon élni, de ez nem sikerült neki. Ez volt 47-ben, ez a vers, amikor létrejött. 48-ban írja ezt. Nem emlékszem a pillanatra, amikor megértettem, hogy véglegesen és minden következménnyel el kell mennem Magyarországról. Nem történt semmi különös. Az intézményesített jog és tulajdonposztás, az államosítás még nem valósult meg. Egy barátságos altista kiadó, amely még magánvállalkozás volt, minden héten elküldte a borítékot, és adott könyveim százalékos tisztelet díját, amiből szerényen meg lehetett élni. De,
folytatom,
rájött, hogy ha itt maradok, elkezdődik számomra is az agymosásnak az a titokzatos technikája, ami beszedelmesebb, mint a börtönökben, kínzó kamrákban alkalmazott vegyi és fizikai eszközökkel végrehajtott tudat megsemmisítés. Kényszerítenek, hogy öntudatosan semmisítsen meg magamban a tiltakozó ént. mert ezt akarják. Módszereik a kényeztetésnek és a fenyegetésnek, a mellőzésnek és a csábításnak hajszál finom kidolgozott változata. Hatékonyak, akik így megcéloznak egy napon már, nem látja a valóságot, sem tulajdon sorsát. Elkövetkezik a pillanat, amikor nem csak közönyös, halálos vár reménykedett, hirtelen eljön a pillanat, amikor már hisz abban, hogy mindez így is van rendén. Szóval ő nem tudta megoldani a beilleszkedést, igen. Szóval ő másfél évig otthon élt és próbált volna beilleszkedni, de aztán rájött, hogy akkor meg kell tagadni. Akkor azt akartam kiemelni, hogy mennyire szeretett volna Magyarországon magyarul írni és magyar író maradni, de erre a kommunizmus nem adott neki alkalmat, és így került aztán külföldre, ami örök életében azért neki fájdalmat okozott.
Köszönöm. Azt gondolom, ezekről az ügyleteknek az egyik igen fontos és gazdagító része, amikor a személyes vonatkozások előtérbe kerülnek, vagy kapcsolatok, ha valakinek megadatott valamilyen formában. Tehát, hogy a bennünk hordozott jelen esetben Márai, hogy hogyan is él tovább szavaiban, hogyan ad erőt, vagy világosságot. Hát ez a szünet után ennek mentén folytatódunk, hogy folytatjuk tovább az együttlétet, ahogy akik még nem jelezték, hogy hoztak valamit, érkeztek újabbak is, közben jöjjenek, majd mondják, hogy van valami, amit szeretnénk esetleg felolvasni, vagy megosztani egy pár szóval. És azért üdjük a kérdéseinket is, mert egyik másik szöveg eléggé provokatív, vagy kihívó is, és hát nagyon jellemző rá, hogy éppen a szellemi magaslatokból az embert hívja maga után, hogy kimozduljon a megszokott, beragadt lakosságaiból, megszokásaiból. Akkor most csinálunk egy 6 perc szünetet. Egy órája ülünk itt, nem 6,5 perc is nem muszáj. Fölhívom a figyelmet még egyszer, hogy vannak könyvek, amiket csoda hozott, és ingyen mindenki elvihet, tehát az első körben neki egyet választott, csak amikor egyet választott, és még mindig maradt, akkor jön a következő kör. Elég sok van, úgyhogy biztos, hogy mindenki áll.
Köszönöm, hogy megtaláltad.